Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség hanyatlását nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a magyar soros elnökség programjáról az Európai Parlamentben. A kormányfő azt mondta, az Európai Unió helyzete jóval súlyosabb, mint 2011-ben az első magyar uniós elnökség idején volt. Kifejtette, Ukrajnában, Európában dúl egy háború, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, amelyeknek érezni a hatásait, következményeit. Minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget, tette hozzá. Elmondta, a migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött, a biztonsági fenyegetések pedig a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Szerinte a migráció kérdésében csak a közös megoldás jöhet szóba, a tagállamok egyedül erre nem képesek. Emiatt javasolja, hogy az EU csúcsok, valamint az eurózóna csúcsokhoz hasonlóan a schengeni tagállamok is tartsanak csúcs találkozókat. A magyar miniszterelnök szót ejtett még a védelmi ipar fejlesztéséről, Szerbia EU tagságának szükségességéről és a következő uniós költségvetési ciklusról, amelynek szerinte kiemelt figyelmet kell fordítania a mezőgazdaság támogatására. Gyekicki Márton, a DK politikusa, a Közéleti Lapok címlapjára került legutóbbi akciójával. Orbán Viktor sajtótájékoztatója közben kérdezte kiabálva a magyar kormányfőt az Európai Parlamentben, hogy mennyiért árult el a hazát. A közjáték után a miniszterelnök zavartalanul folytatta a beszédét. Délelőtt 9-kor tart vitát az Európai Parlament a magyar soros elnökség programjáról, ahol először a magyar miniszterelnök mutatja be elnökségének prioritásait. Orbán Viktor felszólalása után előbb a képviselőcsoportok vezetői, majd pedig az EP képviselők fognak felszólalni. A meghallgatást eredetileg szeptember 18-ára tervezték volna, azonban a Boris ciklon, valamint az árvízhelyzet miatt elhalasztották. A Tisza pártelnöke szerint a magyar kormánytagja elszólta magát az energiárak kapcsán az Európai Parlamentben, és kiderült, már szó sincs valódi rezsicsökkentésről, és Magyarországon is európai rezsiárak vannak. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, Nagy István agrárminiszter az Európa rekorddel élelmiszerinfláció kapcsán feltett kérdése, válaszul azt mondta, a brutális áremelkedés oka az volt, hogy a kormány európai szintre emelte az energiárakat. A magyar és a szerb kormány problémamentes együttműködése biztosítja a lehetőséget arra, hogy ne legyen akadálya vállalatközi együttműködések felépítésében sem, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a Magyar-Szerb Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem szabadsága teljes mértékben érvényesüljön. Hangsúlyozta, a magyar-szerb együttműködés az elmúlt évek folyamán igazi sikertörténetté vált. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen már a hazánk ellátása döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik, közölt a miniszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, annak idején a beruházás miatt fenyegetésekkel szembesültünk a szövetségeseink részéről, de ha a megépítéséhez nem lettünk volna elég bátrak, akkor ma óriási bajban lennénk, nem tudnánk garantálni az ország gázellátásának biztonságát. Az esetleges ukrán NATO-tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikkel miatt. Elmondta, amikor zárt ajtók mögött tárgyalnak a NATO tagállamok külügyminiszterei, akkor döntő többségük ezt az álláspontot képviseli. Majd ezt az Európai Unió bővítéséhez hasonlította, mondván, hogy Szerbiát is a csatlakozással hitegetik egyesek, szűkebb körben viszont azt sorolják, hogy ez miért nem lehetséges. Ez nem tisztességes, szavai szerint. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul majd át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők, az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházi.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. október 9-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Sík Sándor az Andocsi Máriához című versét Kelemen Csaba mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az EGRI Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Leonárdi Szent Jánosról és 12. Pius pápáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a laparoszkópos beavatkozásokról beszélget dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A térhódításáról mondjon nekem valamit, a laparoszkópos beavatkozások térhódítására. Ugye kell hozzá infrastruktúra, tehát az ez arra van, nélkül nem lehetett alkalmazni. Ezzel mi, hogy úgy mondjam, okék vagyunk itt a központi kórházszülészetén?
Igen, én úgy gondolom, hogy ezzel rendben vagyunk. A térhódítás az nyilván úgy működik, hogy kell hozzá az eszközös felszereltség, és kell hozzá az a személyzet, aki el is tud kezelni, tudja és el tudja végezni a műtétet. Ez nagyjából párhuzamosan szokott fejlődni. Jó laparoszkópos eszközeink, tornyaink vannak, és ezzel egyidejűleg természetesen mi is a kollégákkal mentünk több helyre, külföldi tanulmányutakra, belföldi tanulmányutakra, és tanultunk minél több műtétet, és minél több, meg minél jobban próbáljuk kiaknázni a lehetőségeinket. Egyelőre úgy gondolom, hogy az adott viszonyokhoz képest szerintem amiket lehet és kell egy ilyen centrumban műtéteket végezni, azokat el tudjuk végezni, és nyilván nagyon nyílik, szerencsére nagyon nyílik a lehetőség tárháza most már azért a méltávolításokat, radikális méltávolításokat is el tudjuk végezni, tehát daganatos betegeknek a kezelését is laparoszkóppal, nyirokcsomó eltávolításokat is meg tudjuk csinálni, és kifejezetten nehezebb ilyen hálófelfüggesztéses műtéteket is laparoszkóppal elvégzünk. Úgyhogy itt a határ az végül is a csillagos ég, nagyon messzire el lehet menni, de én úgy gondolom, hogy jó úton járunk abban, hogy ez megvalósuljon.
Meg az orvosok érdeklődési köre, vagy hogy mondjam, már az új iránti fogékonyság.
Nyilván erről azt is tudni kell, hogy ebben nagyon sok munka van, amire az ember ezt megtanulja, és hát a műtőben kell állni. Olyankor is, amikor jó idő van, olyankor is, amikor rossz idő van.
Működik és a klíma, vagy pontos, nem működik a klíma, ugye?
Pontosan így van, úgyhogy ezt gyakorolni kell, ezt máshogy nem lehet csinálni. Egyébként, hogyha az ember belerázódik és belejön, akkor kezdi átérezni, hogy egyébként sokkal könnyebb is és jobb is dolgozni laparoszkóppal, mint a nyitott műtétekben. Tehát amíg az eleinte mindig az a probléma, hogy egy laparoszkópos műtét túl hosszú, ne csináljuk laparoszkóppal, mert a hasi műtétben ez sokkal rövidebb lesz, akkor egy idő után, egy-két éven belül pont megfordul a dolog. Mert ugye a laparoszkópia kiküszöböli a has megnyitásnak az időtartamát, tehát amíg egy nyitott hasi műtétnél a hasat meg kell nyitni, eltávolítani a betegséget és bezárni a hasat, addig a laparoszkópiánál ilyen nincsen. Ott a hasnyitás és haszárás, ez kikerül a rendszerből, ott csak a betegséget távolítjuk el, és a has megnyitáson, záráson nem kell időt töltenünk, és ez egy pár év után egyébként, amikor az ember gyakorolja az adott műtéti típust, ez visszajön, és laparoszkópos műtét lesz a rövidebb műtét, úgyhogy most már szerencsére a műtétek nagy részében így állunk, hogy laparoszkóppal gyorsabban is el tudjuk végezni, és nyilvánvalóan ez így a betegek gyógyulását is nagyban segíti. Egy laparoszkópos műtét után a betegek egy-két nappal a műtét után már hazamehetnek, még a nyílt hasi műtéteknél azért egy 4-5 napot benfekvéssel számolni kell.
Én mindig csodálkozom, ilyenkor egyébként úgy belegondolok a csípőprotézisbe, hogy annak az elvégzése korábban, amikor oldalról avatkoztak be, és ugye azt a bizonyos vastag izmot el kellett vágni a beavatkozásod, hogy a bentartózkodás is 10 akárhány nap volt a kórházban, a maga a gyógyulás, a rehabilitáció is mennyi volt, ma meg 3 nap alatt meg tudnak oldani egy ilyet.
Másnap hazamentek onnan is a betegek.
Szinte hihetetlen. Na most a térhódításhoz ugye kell az eszközpark, kell az affinitása a szakembereknek, kell a rálátása a vezetőnek, és azt jutott eszembe, hogy a centrum vezető főorvos Farkas doktor itt volt, és hát hogy önnek milyen jó az affinitása, az nyilvánvaló, mert nem véletlenül hívta fel őre a figyelmünket, hogy kitűnő szakembere a laparoszkópos beavatkozásnak.
Igen, nyilván azért ő is segít nekünk ebben, tehát azért pontosan ő is kell ahhoz, hogy ez nekünk így menjen.
Jó menedzser.
Hogyne, a teret meg kell nyitni, és azért ő is részt vesz ezekben a műtétekben.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a laparoszkópos beavatkozásokról beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest határában burkolatfelújítási munkák folynak. A 60 felé vezető oldalon a 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés csomópontot nem érint. Aszfaltoznak az M3-as autópályán Bakk térségében. A 36-os és 46-os kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásáros-Namény felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. Még mindig az M3-as autópályán 60 térségében, az 54-es és a 63-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon lezárták a leálló sávot és a külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sávra és a külső sávra terelik a járműveket. Burkolatfelújítási munkákat végeznek Gyöngyös és Kál között az M3-as autópályán. A 85-ös és 91-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél fekvő Nagyfüged csomópont sem használható Vásáros-Namény irányában. Az M30-as autópályán az első és második kilométer között a külső sávot aszfaltozzák, a forgalom a Miskolc felé vezető oldalon, a belső sávon halad. Az M30-as autópályán helyük Keresztúr térségében is dolgoznak. A 8-as és 12-es kilométer között mindkét irányban a leálló sávra terelik az autósokat. Még mindig az M3-as autópálya tekintetében Miskolc térségében is felújítják a burkolatot. A 25-ös és 27-es kilométer között mindkét irányban csak a leálló sáv járható. A 33-as jelű Miskolc észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek az M30-as autópályán. A két csomópont között mindkét pályaoldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Cegléd-Bercelen az 58-as és az 59-es kilométer között gyalogos átkelő helyeket építenek át, emiatt a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a járműveket. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és a 119-es kilométer között építési munka miatt mindkét irány forgalmas sávelhúzással halad. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél a 4-es főúton hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu tájékoztatása alapján. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
A tavasz, ez a szív ugyanaz, csak a ritmus vált. Áttör a jégen a gyenge virág, te sem másoktól várd a csodát. Gyere velem és mondd, mit nem szabad, fogd a kezem és írjuk együtt át a régi szabályt. Gyere velem, a tél tavaszra vált, szeng az ég és suttogják a fák a változást. Nyílik már a hóvirág, épül már az új virág. Add a kezed és hozd, mi már marad, gyere velem és ültessük most át a jövő dalát. Türelem most minden pillanat, neked udvarol, hogy végre lásd a körforgást. Nyílik már a hóvirág, épül épül már az új világ. Nyílik már a hóvirág, épül már az új világ.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadék zóna vonul át, reggel délelőtt is jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és összességében sok helyen valószínű eső vagy zápor. Délelőttől délnyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de gomoly felhők képződnek, amelyekből hátoldali záporok fordulnak elő, kis eséllyel az ég is megdörrelhet. A déli délnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között valószínű, keleten a front érkezése előtt állhat be a maximum, de a tartósabban felhős csapadékos tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz. Csütörtökön hajnalra főleg keleten képződhet rétegfelhőzet és kötfoltok, majd ezek feloszlása után a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, de eközben nyugat felől egyre több és vastagabb felhő érkezik. A nap második felében nyugat-észak-nyugat felől a Dunántúlon több helyen várható eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Sokfelé megerősödik, a nyugat és észak-Dunántúlon viharossá fokozódik a déli-délnyugati szél. A minimum általában 12 és 18 fok között várható, északkeleten azonban hidegebb lehet. A maximum hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul, a délnyugati, déli tájakon lesz a legmelegebb. Pénteken nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, azonban északkeleten maradhatnak tartósan felhős tájak is. Éjszaka még többfelé, napközben a Dunától keletre fordulhat elő eső, zápor. Többfelé megerősödik az északnyugatira, északira forduló szél. A kora reggeli 10 és 15 fokról 15 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton hajnalra a keleti tájakon alacsony szintű felhőzet képződhet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik, és általában sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a kora reggeli 5 és 11 fokról 15 és 19 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap fátyol felhők szűrhetik, zavarhatják a napsütést, csapadék ugyanakkor nem várható. A minimum hőmérséklet 2 és 10, a csúcsérték 15 és 22 fok között valószínű. Habár fronthatással nem kell számolni, a légkörben zajló több fokos melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítő képesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Lecsengőben van, végéhez közeledik a parlagfűpollen szezon. Az előző héten a csapadék és a lehűlés országos átlagban alacsony szintre csökkentette a parlagfű pollen koncentrációját. A napokban a szárazabb, illetve enyhébb idő hatására helyenként visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek. A parlagfű pollen koncentrációja esetenként elérheti a közepes szintet. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a pázsitfűfélék, az üröm, a libatopfélék, a kenderfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerptövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan a közepes magas tartományban alakul. A parlagfűre érzékenyeknél még jelentkezhetnek enyhe tünetek, melyek lehetnek orr- és szárnyálkahártya viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. Az allergiások számára továbbra is javasolt a pollen előrejelzés folyamatos követése. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse. Sík Sándor az Andocsi Máriához. Magyar búcsújárók éneke 1920-ban. Koldúsboton, törött mankon jövünk búcsút járni, Szűz Máriás magyaroknak kopott unokái. Éjfé van a Dunatáján, magyaroknak éjszakáján, nincs más, ki virrasszon. Baráttalan, testvértelen, hozzád ver a veszedelem, boldogságos asszony. Megcsúfolták, megpökötték, ami bennünk szép volt. Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk épp volt. Tépett testünk megtapossák, ragadozók ragadozzák édes kevesünket. Koporsónkat faragdálják, eléd sírjuk, magyar árvák, a mi keservünket. Idegenek megnevetik drága magyar szónkat, idegentől kéregetjük kenyerünket, sónkat. Magyar kezek szántogatnak régi rögön, új uraknak, néped hegyevölgyén. Más arat, hol mi vetettünk, jövevények, szolgák lettünk úr apáink földjén. Boldog asszony, ezer évig édesanyánk voltál. Eleink a hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, boldog asszony, a jó Krisztust kérd meg. Négy vízparton, három hegyen, mindörökké magyar legyen a Máriás ének.
Sík Sándor az Andocsi Máriához című versét Kelemen Csaba mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán, magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől Rendje Budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve az első parancsnoka a Budapesti Piarista Gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től a magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa a vatikáni csendőrségnek: úgy szolgáltok, mint az őrangyalok. Közel vagyok hozzátok, a pápa levele a Szentföldön élő vértanúnyáinak. A pápa a családi vállalkozásoknak: szakmai felkészültség és érzelmi kötelékek. Kovács Gergely érsek a magyar búcsúmisén: a szűzanya régtől fogva és mindmáig patrónánk.
Ferenc pápa a vatikáni csendőröknek: szolgáljatok úgy, mint az angyalok, akik sosem hagynak egyedül minket. Szent Mihály nyomdokain járnak, mint az angyalok, akik őrködnek és szolgálatban vannak. Így határozta meg Ferenc pápa a vatikáni csendőröket, akiknek október 5-én szombaton mutatott be szentmisét, védőszentjük szeptember 29-i ünnepe alkalmából. A rossz időjárási körülmények miatt a liturgiát nem az eredeti helyszínen, a vatikáni kertekben található Lourdi barlang másolatánál celebrálta, hanem a Szent Péter bazilika katedra oltáránál. Homiliájában a pápa a harcról beszélt, mellyel a keresztényeknek is minden nap meg kell küzdeniük szívükben, életükben, családjukban, népükben, az egyházban egyaránt.
Se non si lotta, saremo sconfitti.
Harc nélkül vereséget szenvednénk, de alapvetően ez a feladat az angyaloké, pontosította a Szentatya. Küzdeni és győzni. Az ördög mindig arra törekszik, hogy elpusztítsa az embert. Úgy tállalja a dolgokat, mintha jók lennének, de az a szándéka, hogy pusztítson. Szerencsére tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben, mert az Úr az őrangyalokra bízta a feladatot, hogy megvédjék az embert. A Szentatya köszönetet mondott a csendőrök munkájáért, majd emlékeztetett rá, hogy mindannyiunk mellett áll egy angyal, aki soha nem hagy magunkra minket. Segít, hogy ne tévedjünk el. Ők azok, akik nem hagyják egyedül a csendőröket sem, akiknek értékes munkája elsősorban az egyház iránti felbecsülhetetlen szolgálat. Az ő feladatuk, hogy fogadják a zarándokokat a Vatikánban és a Vatikánhoz tartozó helyszíneken.
Per questo chiedo a Dio che vi doni sempre la grazia di essere il reflesso della tenerezza di Dio.
Gyakran ti vagytok az első és egyetlen arc, akivel találkoznak. Ezért azt kérem Istentől, hogy mindig adja meg nektek a kegyelmet, hogy Isten gyengétségének visszatükröződései legyetek, fordult a csendőrökhöz a pápa. Ferenc pápa a napi olvasmányra utalva zárt a homiliáját, mely az egységre szólít. Keressék a csendőrök is mindig az egységet. Ne feledjétek, hogy az egység mindig felette áll a konfliktusnak. Újból köszönetet mondott szolgálatukért, majd azért imádkozott, hogy az Úr adjon a csendőröknek bölcsességet és türelmet, és hogy ne veszítsék el humorérzéküket.
Közel vagyok hozzátok, a pápa levele a Szentföldön élő vértanúnyáinak. Ferenc pápa október 7-én kelt levelében, egy évvel a szomorú nap után, amikor az erőszak spirálját kirobbantó gyűlölet gyújtó zsinórját meggyújtották, a Szentföld katolikusaihoz fordult, miközben még mindig ontják a vért és a könnyeket. Gondolok rátok és imádkozom értetek, írta a pápa, elítélve a nemzetközi közösség és a legnagyobb hatalommal rendelkező országok szégyenletes képtelenségét, hogy elhallgattassák a fegyvereket és véget vessenek a háború tragédiájának. Rámutatott, hogy növekszik a düh, a bosszúvágy, miközben úgy tűnik, kevesen törődnek azzal, amire a legnagyobb szükség van, és ami a leginkább kívánatos, a párbeszéd és a béke. A háború vereség, a fegyverek nem építik a jövőt, hanem lerombolják azt. Az erőszak soha nem hoz békét. A történelem bizonyítja ezt, de úgy tűnik, hogy az éveken át tartó konfliktusok nem tanítottak nekünk semmit, állapította meg a pápa levelében. megköszönve a Szentföldön békére szomjazó kis védtelen nyájnak, amiért szülőföldjükön akarnak maradni, imádkoznak és minden ellenére szeretnek, a szentföldi katolikusokat Isten által szeretett magnak nevezte. Arra buzdította őket, hogy találják meg a módját, hogyan teremjenek gyümölcsöt és adhassanak életet anélkül, hogy hagynák magukat elnyelni az őket körülvevő sötétségtől. Szent földetekre ültetve váljatok a remény csíráivá, mert a hit fénye arra késztett benneteket, hogy a gyűlölet szavai közepette a szeretetről tegyetek tanúbizonyságot, hogy az egyre erősödő konfrontációban találkozzunk, és az egyre nagyobb ellenségeskedések közepette legyünk egységben, kérte levelében a pápa. És mondván, hogy atyai szívvel írt gyermekeinek, akik ma valódi vértanúságot élnek meg, a pápa arra buzdította őket, hogy vessék el a béke magvait a háború telében, és legyenek tanúi az erőszakmentes béke hatalmának. Ferenc pápa megjegyezte, hogy ma az emberek nem tudják, hogyan találjanak békére. Keresztényként soha nem szabad belefáradnunk abba, hogy kérjük a békét Istentől. Ezért ezen a napon mindenkit arra buzdítok, hogy tartson ima és böjtnapot, amelyeket a szeretet fegyvereinek nevezett, amelyek megváltoztatják a történelmet. Olyan fegyvereknek nevezte azokat, amelyek legyőzik egyetlen igazi ellenségünket, a gonosz szellemét, ami háborút szít. A levél teljes második része a veletek vagyok, közel vagyok hozzátok kifejtéséből áll. Ferenc pápa katolikus testvéreihez szól, de minden felekezetű és vallású férfinak és nőnek is, akik a Közel-Keleten a háború őrületétől szenvednek. Így fogalmaz. Veletek vagyok, közel vagyok hozzátok, Gáza lakosságához, akik minden nap gondolataimban és imáimban vagytok. Az anyákhoz, akik sírva tekintenek halott vagy sebesült gyermekeikre, mint Mária Jézus láttán. Hozzátok, akik féltek felnézni, mert féltek, hogy tűz záporozik le az égből. Hozzátok, akiknek nincs szavuk, mert a tervekről és stratégiákról szóló szóbeszéd ellenére kevés az aggodalom azok iránt, akik elszenvedik a háború pusztítását, amelyet a hatalmasok másokra kényszerítenek. Hozzátok, akik békére és igazságosságra szomjaznak, és nem hajlandók engedni a gonosz logikájának, és Jézus nevében szeretitek ellenségeiteket, és imádkoztok azokért, akik üldöznek titeket. Végül a pápa köszönetet mondott a béke fiaiért és lányaiért, azokért, akik világszerte segítik a szenvedőket, valamint a püspökökért és papokért, akik Isten vigasztalását hozzák azoknak, akik egyedül és elhagyatva érzik magukat. Kedves testvéreim Jézus Krisztusban, megáldalak benneteket, és szívből jövő szeretettel megölellek benneteket. És szívből jövő szeretettel megölellek titeket. A szűzanya, a béke királynője vigyázzon rátok. Szent József, az egyház védőszentje oltalmazzon benneteket, zárja levelét Ferenc pápa a közel-keleti keresztényekhez.
A pápa a családi vállalkozásoknak szakmai felkészültség és érzelmi kötelékek. A helyi dimenzióban egyetemes szívvel legyenek jelen, a világ különböző részein pedig a család értékének terjesztéséért munkálkodjanak. Ferenc pápa így fogadta a családi vállalkozások képviselőit, mely Olaszországban a gazdaság egyik húzóágazatának számít. Megállapította, hogy az egyház Isten családja, és rokon szemmel tekint mindenre, ami családi. Előbb a személyek önmagukban véve, azután a család? Nem. Előbb a család, és a családon belül a személyek. Az elszigetelt személyek az emberiség és a keresztény közösség körüli pályán keringenek. A család és a munka közötti kényes egyensúly jellemzi a szövetség tagjait, ami a vállalkozói bátorságban és felelősségben fejeződik ki. Ez a kettősség építő jellegű, mert az a cselekvés, ami a szívben születik, vakmerő, képes arra, hogy ne zárkozzon önmagába, hanem messzire lásson. A felelősség pedig a gazdaság titka. A gazdaság az otthon kezelését is jelenti, vagyis a gondoskodás kifejeződése. Gondozni a vállalkozást, a családot, közös otthonunkat, a jövő nemzedéket, sorolta beszédében a pápa. Az egyház küldetéséhez hasonlóan a ti tevékenységetek is rendszerint területhez kötött, amit gazdagítanotok kell, egyrészt a családi kötelékek tanúságával, másrészt szakmai munkátok komolyságával. A Szentatya annak a kívánságának adott hangot, hogy a hit ajándéka irányítsa egyre inkább a családi vállalkozások jelenlétét a helyi valóságban, és erősítse meg az emberiség sorsában való részvételüket. Minden összefügg, semmi nem áll önmagában elszigetelten, még akkor sem, ha a személyek és a népek közötti testvériség oly sok sebet kapott, és a közös otthon magánviseli az igazságtalan emberi mohóság nyomait. Az egyházban érezzék egy nagyobb család, egy nagyobb vállalkozás részének magukat, mellyel Isten országát és az ő igazságát szolgálják. Nyissák meg szívüket és tekintetüket, hogy segítsék a generációk közötti meghallgatást otthon és a vállalkozásban is. Ez fontos. A különböző nemzedékek hallgassák meg egymást, a nagyszülők az unokákat. Ez nagyon fontos. A talentumokról szóló párbeszédre utalva végül a pápa figyelmükbe ajánlotta. Semmit ne ássunk el abból, amit ránk bíztak. Haladjanak előre, félelem nélkül, bizalommal. Búcsúzott a Családi Vállalkozások Olasz Szövetségétől.
Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek a Szent Péter Bazilika magyar nagyasszonya kápolnájának búcsú miséjén. A szűzanya régtől fogva és mindmáig patrónánk. Október 8-án a Szent Péter Bazilika magyar nagyasszonya kápolnájának búcsú miséjén a főcelebráns Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek homiliájában kiemelte. A szűzanya régtől fogva és mindmáig patrónánk. Ha erről nem feledkezünk meg, akkor bizonyosan értékmentő, identitás őrző nemzet maradunk. A magyar nagyasszonya kápolnáját kedd reggel püspökök, papok, hívek, a diplomáciai képviseletek vezetői töltötték meg, hogy az 1980-as kápolna szentelés óta most 44. alkalommal ünnepeljék és köszöntsék a kápolna védőszentjét, a magyarok nagyasszonyát. A kápolna káplánja, a Pápai Magyar Intézet rektora Törő András atya köszöntötte a vendégeket, Habsburg Lotaringiai Edvard Szentszéki és Kovács Ádám Zoltán római magyar nagyköveteket, valamint Hankó Balázs kulturális minisztert, aki a napokban a Vatikánban folytat hivatalos tárgyalásokat. A szentmisén részt vett és koncelebrált Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, és Mós Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, akik októberben Rómában tartózkodnak és részt vesznek a püspöki szinóduson. Most hallgassák meg Kovács Gergely gyulafehérvári érsek homíliáját, amelyet a helyszínen rögzítettünk.
Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! Tudjuk, hogy nem csak mi, magyarok, tiszteljük nemzeti patrónánként a boldogságos Szűz Máriát, viszont arra büszkék lehetünk, hogy a történelemben elsőként 1038-ban Nagy Boldogasszony napján Szent István királyunk a boldogságos szűzanya oltalmába ajánlotta nem csak koronáját, hanem egész országát, a nemzetet. Kíváncsiságból a mesterséges intelligenciát megkérdezte, hogy a ChatGPT, hát nem tud róla. Szerinte Lengyelországnak a 600 évvel későbbi a II. János Kázmér király által 1656-ban tett felajánlás tekinti a legelső történelmi Mária felajánlásnak, no de nem baj. 1896-ban 13. Leó pápa az, aki engedélyezi ezt az ünnepet az akkori bíboros primás Vaszari Kolozsnak a kérésére, akkor még október 2. vasárnapján volt, aztán majd csak Szent X. Pius pápa az, aki október 8-ára rögzíti az ünnepet. Hát egy biztos, hogy örömmel és büszkeséggel tölthet el bennünket, magyarokat, hogy Szent Péter apostol fejedelemnek a sírja közelében itt a Bazilika altemplomában nekünk nemzeti kápolnánk van. Magna Domina Hungarorum, magyarok nagyasszonya. És immár 44 éve, hogy 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa felszentelte ebben a miseruhában. Tehát ez az a miseruha, amit akkor Szent II. János Pál pápa visel. És ha jól emlékszem, 2004. májusa óta, tehát több mint 20 éve, itt ebben a kápolnában heti rendszerességgel minden kedreggel van magyar nyelvű szentmise. És ha körbenézek a paptestvéreken, azt hiszem, hogy többen elmondhatjuk, hogy ezekből a kedreggeli szentmiseiből kivettük a részünket, mekkora öröm. És akkor igazából az én szentbeszédem csak arról szólna, hogy ma, amikor a kápolnának a búcsú ünnepére ilyen szép számban összegyűltünk, akkor igenis tudatosítsuk magunkban azt, ne legyen, hogy az olasz mondja, szkontátó, olyan magától értetődő, hogy mi a szűzanyához tartozunk. Igen, mi a szűzanyához különös módon kapcsolódunk, és kérjük a magyarok nagyasszonyának a pártfogását és oltalmát. Kicsit legyünk magunknak való a magyar nemzet számára, szeretteink számára, de kérjük mindenki számára is. És én nagyon szeretnék azt hinni, hogy magyar népünk ma is ténylegesen asszonyának tudja és érzi a boldogságos szűzanyát. Hát igencsak szomorú lenne, hogyha az egyik legszebb és legismertebb Mária énekünk csak a múltról beszélne, hogy is vagy boldog asszony anyánk, régi nagy pátronánk. Na hát nem régi, nem egykori is, nem valamikori, hanem régótától fogva is, ma is pátronánk. És igazából ez az, amit én fontosnak tartok. Hogyha mi erről nem feledkezünk meg, ha komolyan vesszük, akkor egész biztos, hogy értékmentő identitást megőrző, hogy ezekről beszélünk, és fontos nemzet maradunk. És hát ugyebár erdélyi vagyok, nem tehetem meg, hogy Isten szolgálja Mártonáron püspököt ne idézzem, aki a háború utáni években fogalmazta meg is közölte körlevélben, magánhasználatra engedélyezve, azt a szűzanyához folyamodó szép imád, amit ő írt, és amelyből én most a befejezésképpen egy részt olvasok fel. Végül pedig mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor imádkozni térdelünk, hogy hódoljunk Szent Fiad előtt, áldj meg minket, anyám. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyám. Mikor megpróbáltatásért, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyám. Mikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyám. Mikor gyónásukat végezzük, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, áldj meg minket, anyánk. Mikor a szent áldozásban az angyalok kenyerét, Jézus testét, vérét vesz magunkhoz, áldj meg minket, anyánk. Mikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel, nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész boldog örökké valóságban. Amen.
Kovács Gergely érsek homíliáját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
To you I'm praying, Lord, I pray that you can help some. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban azt kéri egyik tanítványa Jézustól, hogy tanítsa őket imádkozni. Nem véletlenül jut eszébe az ötlet, hanem ő és a többi tanítvány nap mint nap látja, amint az Úr félre vonul, hogy imádkozzon, együtt legyen az Atyával. Egy ilyen alkalom után hangzik el a kérés. Válaszul az Úr egy nagyon egyszerű imát mond, amelyet azóta is naponta elimádkozunk. Az ima alaphangulatát a megszólítás adja meg. Úgy tekintünk Istenre, mint atyánkra, mert Jézus bátorítása alapján hisszük, hogy ő gondoskodó szeretettel és irgalommal tekint ránk gyermekeire. Bátran fordulhatunk hozzá kéréseinkkel, mindenkor bízhatunk abban, hogy atyai jóságát megmutatja nekünk. Amikor Isten nevének megszentelődését és országának eljövetelét kérjük, akkor azért imádkozunk, hogy az üdvösség műve valósuljon meg a világban, az emberiség történetében. Ezután a hívő közösség és az egyén érdekében fordulunk hozzá. A mindennapi kenyérért fohászkodva kifejezzük, hogy Istentől várjuk az élethez szükséges anyagi javak biztosítását, a bűneink bocsánatát kérve pedig azt fejezzük ki, hogy a lelki javakat, a kegyelmi segítséget is tőle várjuk. Azt is tudjuk, hogy életünk küzdelmeiben és a kísértések idején nem vagyunk egyedül. Isten ismeri a gonosz titkait, és segít minket a rossz legyőzésében. Atyánk, hallgasd meg kéréseinket, amikor imáinkban hozzád fordulunk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Thank you.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyen a következő énekek hangzanak el. Az Éneklő Egyház énekes könyv 144-es, a Szent Vagy Uram 121-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 291-es számú éneke csendül fel. És még egyszer az énekek száma sorrendben, az Éneklő Egyház énekes könyv 144-es, a Szent Vagy Uram 121-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 291-es számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Thank you.